Domokos László, az állami számvevőszék elnöke, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt szólt már a költségvetés mozgás teréről, azt mondta, hogy ha képződik némi tartalék, akkor ezt nyilván fel lehet használni. Hogy látják, vizsgálták-e azt például, hogy a gazdaság fehérítése, azok az intézkedések, amelyek erre a célra bevezetett a kormány, mennyire növelték ezt a mozgásteret?
Egy nagyon határozott igen tudok mondani, igen, ez nem magától történt, méghozzá számokban is lehet látni, hogy annak ellenére, hogy az adókulcsok nem nőttek, és annak ellenére, hogy a GDP mondjuk 3%-kal nőtt, ennél meg nagyobb mértékben nőtt gyakorlatilag minden adó nem. Az SZIA is, az ÁFA, a jövedéki adó, a társaság nyeres adó. Itt egyértelmű, hogy van egy jelentős fehéredési hatás, ez minimum 250 milliárd forintban lehet a 15-ös évben megszámolni, de akár én azt mondom, itt az átfedések is vannak, hiszen a részletszabályok változnak, ez akár 400 milliárdot is jelenthet. Tehát pontosan nehéz megmondani, de hogy itt nagyon nagy nagyságrendről van szó, ez egyértelmű. Na most ezt látni kell, hogy ha a gazdasági növekedés meghaladó mértékű, és a kulcsokat nem változtató adó növekedés van, akkor itt egyértelmű egy adó hatékonyság, adóbeszedési hatékonyság, egy adó fehéredés van. Ha mögé nézzünk, hogy mitől is van ez, nyilván nagyon fontos, hogy bevezetődött az online pénztárgépek, amelyek láthatóan nem egy év alatt csorog le a gazdaságban, hanem folyamatosan tisztul a kiskereskedelem, meg azokon a területeken, ahol bele szolgáltatások. Láthatóan a kormányzat is ezt fölismerte, 16-ban és 17-ben folytatja ezeket a kiterjesztését. Azt gondolom, ez nem csak költségvetési politikai szempontból fontos, hanem például a verseny tisztaságát is növeli, hiszen ezáltal, ha mindenki legális jövedelmekkel gazdálkodik, akkor a verseny tisztasága is javul, ami összességében végül is egy fairebb, egy jobb szolgáltatás, egy kedvezőbb gazdasági környezetet teremt, megér jobban beruházni, ezt legálisan tenni, a hitelt érdemes felvenni, mert elszámoltható, mert a mérlegben megjelennek, tisztul a foglalkoztatás, mert legálisan kapják a jövedelmet, társadalombiztosítási járulékot. Tehát egy rengeteg pozitív hatása van. Én ezért is azt gondolom, a számvevőszéknek, az adóhivatali ellenőrzéseinek a legnagyobb haszna. Ugye az ÁSZ volt az, aki azt mondta első percben, itt komoly gondok vannak a adóhatékonyság, adóbeszedés körül, a megelőzés, a proaktív, ne utólag szaladjon már a megszűnt cégek, hanem már folyamatába építse be. Ugyanez volt a közúti ellenőrzési rendszer, ugye, amely egy másik terület visszaélései.
Az EKR-ként
ismert szó. És a harmadik nagy terület, ami meg most van előkészítés alatt, ez az úgynevezett vagy a adóhivatalon átfutó számlázási rendszer. Ez hogy a belelát a könyvelési rendszerébe. És hiszen gondoljunk vele, most ne csak a kis vállalatokban gondolkozunk, hogy multinacionális vállalatnál bőven lehet, hogy Indiába könyvelnek. És az egész könyvelését nem is látjuk, hogy hol van, és utána meg kezdjük keresni, hogy hol vannak az adó, esetleges adóellenőrzési feltételek. Így az adóhivatal be tudja rögzíteni ezeket az adatokat, bárhol vannak a könyvelési tényleges dokumentumok, és ezáltal kockázatellenőrzéssel folyamatában, még akkor, amikor a cég javában megvan, tud utána menni, és sokkal hatékonyabb ellenős végrehajtani. Tehát én úgy gondolom, hogy egyik oldalról megteremtődtek a feltételek. Na most az a kérdés, hogy mire értelmes ezt felhasználni.
Ugye azt mondta, hogy hosszú távú dolgokra nem érdemes, hogyha egy prompt tartalék képződik.
De ez nem prompt tartalék, én itt határozottan látom, hogy ez egy folyamatos, tehát ez én úgy gondolom, hogy én úgy becsülöm, hogy kb. 10 éves pozitív hatása lehet számolni, ha a kormányzat ezt következetesen építi, mire alapozom. Ugye az európai statisztikai felmérések szerint Magyarország a szürke fekete gazdaság aránya 13-ban, 12-ben 22% volt. Tehát minden megtermelt 5 forintból egy az nem jelent meg a legális adóhivatali és statisztikai nyilvántartásokban. Ez a Európában a legkedvezőbb arányú, Európai Unión belül Ausztria 11%. Tehát én azt gondolom, hogy az a évi 1%-os fehéredési hatással lehet nyugodtan számolni. Ugye tudjuk, hogy 1% GDP arányos bevétel, az durván most 300 milliárd forint. Tehát ez a hatással lehet számolni, és ez ugye, ha egyszer már beépül, akkor az ott marad, és még kumulálódik is. Tehát ez egy nagyon komoly, hosszú távú hatás, a nagyon konzekvens adóhivatali megújulás, eljárási rend, új módszerek, ügyfélbarátabb, de prontabb, nem egy utólagos, hanem egy megelőző gondolkodás erősödik. Én ebben nagyon pozitív jeleket látok, vizsgáljuk a NAV-ot minden évben kétszer, látjuk, hogy milyen intézkedéseket hoznak, milyen kockázat van. Na most itt merül fel az, hogy viszont a másik probléma, ami már egy versenyképességi probléma, de egy normál gazdálkodási probléma, hogy ezt vissza kellene adni akkor.
Adócsökkentés?
Adócsökkentés. A gazdaságnak is, és a lakosságnak is, hiszen mind a kettő részt vesz. Ezért az ÁSZ elnökeként én már erről többször közgazdász körökben is nyilatkoztam, parlamentben is ma ezt felvetettem, hogy biztos vagyok benne, hogy érdemes lenne megfontolnunk azt, hogy ezt egyféle ne költésként, hanem befektetésként kezeljük, és fordítsuk vissza ez a fenntartató kifehéredés fogalmát, hozzuk be, és ahogy javul ezek az adatok, például azt a versenyképességi hátrányt, hogy Európai Unióban az egyik legmagasabbak a bérterhek. Ezt érdemes lenne talán megfontolni, hogy csökkentsük, és nyilván, ha már van egy vérverseny hátrányunk is, akkor pedig talán ezt egy többlet teljesítményhez lehetne kötni. Tehát én nem feltétlenül egy általános bérrendezést finanszíroznék ebből, vagy, hanem nyilván a vállalkozói szférával, a gazdasági szférával érdemes lenne megegyezni abban, hogy például a többlet teljesítményeke, ahol a hatékonyság, a termelékenység nő, ott adni kedvezményt, mert az egyébként a nemzetgazdaságnak is újabb stimulust adna, hogy termelékeny iparágaknál adna bővebb mozgásteret a költségvetés, másrésztről pedig ez a fehéredéssel tudnánk lejjebb vinni az európai átlag környékére az adó szintet, az adó terheket, amivel pedig a versenyképességünk összességében volt. Tehát megint nyerni, és emellett még az egy többlet költségvetési bevételek is megjelennek. Igaz, hogy ez végül is akkor a újraelosztási hányadnak a csökkenése is vezetne, ami meg még egy nagyon komoly makró előnyt hozzá. Legalábbis közelítenénk a környező országok egyébként alacsonyabb újraelosztási hányadának. Tehát itt egy számtalan tényezőnek megnyílt a pénzügyi és intézményes feltétel azzal, hogy a NAV mondjuk így jobban dolgozik, a adófizetők pedig jobban jogszabálykövetőkké váltak.
Ha már a fehéredésről beszélünk, amikor többször itt járt nálunk, akkor mindig szóba került a korrupció. A Világgazdasági Fórum a korrupciót említi az egyik legfontosabb versenyképesség korlátozó tényezőnek Magyarország esetében, több más is említi, ezt is említi. Önök hogy látják, mennyire sikerült előbbre lépnünk ezen a területen?
Ez egy nagyon mély, ugye ha beszéltem történelmi folyamatokról, hogy mennyi az újraelosztási hányad Magyarországon, nagyjából 50%, na ennek is tradíciói vannak. Azért itt tudni kell, amikor ilyen felmérések vannak, például ide sorolják, nem sokan szokták tudni, például a paraszolvenciát. Ide sorolják azt, hogy esetlegesen hogy adunk borravalót, kérünk-e számlát, amikor emünk a fodrászhoz, és sorolhatnám, ami majdnem azt kell, hogy amikor jön egy szerelő, akkor megkérdezi, hogy számlás árat mondjak, vagy anélkülét. Ha mi ebben partnerek vagyunk, akkor nyilván mi magunk is hozzájárulunk. Nagyon át van itatva a társadalom ezzel a államellenes magatartásával, ugye szokták mondani, akár Habsburg időkig visszamenőleg, hogy a magyar bizonyos ilyen nemzeti öntudatból sem feltétlenül volt jogszabálykövető. Hát ez mélyen benne van a tradíciónk, és ez ma látszik, hogy egyre inkább negatív megítélést kap. Na most itt két dolgot kell talán megemlíteni. Egyrészt rengeteg dolog történt, viszont rengeteg probléma még most is van. Mit kell tenni? Először is azt kell tisztázni, hogy először is Magyarországon sem, és a világban sincs egységes fogalma a korrupciónak. Tehát ez egy nagyon képlékeny fogalom, mondhatnánk egy szubjektív eszköz, szubjektív eszközökkel mérik is egyébként jellemzően ezt az eszközt, tehát valójában a tényleges változás a sokkal inkább, hogy a média, a kommunikáció, a cégvezetők hogyan és mennyit beszélnek róla, az jobban befolyásolja, mint az eredményeket, mint az, hogy ténylegesen mi történik. Sőt, az a tapasztalatunk, ha minél több bebukás van, minél több bírósági eljárás, annál inkább ugye a széles körben ismerté válik, és amikor megkérdik az embereket, hogy tud-e olyanról, akkor azt persze, hát olvastam az újságban, hogy ilyen történt. Miközben lesz, hogy 5 éve, 10 éve, 20 éve történt ez. Tehát magyarul a múltbeli hatások nagyon el tudnak húzódni. De mi a másik oldala?
Bocsáss meg, ön szerint ma jobb a helyzet Magyarországon, mint amiről beszélnek a magyar sajtóban és a külföldi sajtóban Magyarországon?
Én inkább úgy
nyilván.
Úgy fogalmaznék, hogy sokkal tudatosultabb, mint mondjuk akár 5 évvel ezelőtt is. Tehát jobban szembesül mindenki ezzel a kérdéssel, hogy ez egy probléma, és nem pedig egy cinkos, kacsintós együttműködés van a korrupt emberekkel, vagy a korrupciós környezettel. Tehát én úgy gondolom, hogy ez érződik. Másrészt viszont látni kell, hogy technikailag nem biztos a saját környezetében, ami történik, például paraszolvencia, azt ő annak tekinti-e. Sőt, a felmérések azt mutatják, hogy 60%-50% az embereknek ezt nem tekinti annak. Igaz, hogy 40% igen, tehát azért ez mutat, ez az arány rosszabb volt ennél, vagy jobb volt attól, hogy honnan néző, tehát szélesebb volt az, aki ezt nem tekintette problémának. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez sem magától nem fog javulni. Tehát itt egy nagyon tudatos társadalompolitika, nagyon fontos állami politika kell, nagyon tudatos közbeszerzés politika és eljárásrend kell. Mondhatnám így nagyon leegyszerűsítve, megvizsgáltuk a nyugati technológiákat is, eleve olyan helyzetet kell teremteni, amikor már nem tud korruptva lenni egy ügyintéző, egy vezető, mert nem egy emberen múlik, hanem egy rendszer kontrollja, átláthatósága biztosított. Mondhatnánk így nagyon egy szóval, egy előre gondolkozó technológiák kellenek, eljárásfejlesztések, másrésztről pedig egy nagyon világos megelőzési szemléletmód. Tehát, hogy én már azzal a tudatossággal végezem a munkámat, hogy én fölismerjem és ellene tudjak tenni. És ez szinte mindenhol még van teendő, de szerintem a felismerése, hogy például a korrupciós kockázatokat egyre több intézménybe, ahol még nálunk nincs is korrupció, de hogy ne is legyen, ezért tudatosan leülnek vezetők, beosztottak, átgondolják, változtatnak a folyamatokon. Ez nagyon fontos, hogy mérjük, ezért az állami számvevőszék tovább is végzi a évről évre ezen a téren a felmérését. A legutolsó ezévi felmérésben már több mint 3000 együttműködő van a mondjuk durván 16 ezer intézmény körül, tehát ez korábban 1000 körül voltunk, és ez így szépen emelkedett. Másrészt kiterjesztettük a állami vállalatok kormányzati ösztönzésre, de a önkormányzati vállalatoknál most folynak a felmérések értékelés, 400 vállalatnál, és ez azt jelenti, hogy tudatosul, ha lemérlésre kerül, megvannak hozzá a technológiáink, és ezáltal megnyílt a lehetőség arra, hogy az egyes intézmények maguk is tegyenek ennek érdekében. Mondok egy példát, óvodában például a különböző kedvezmények biztosítása, az ismerte, hogy most ki miért kapott valamilyen lehetőséget, vagy milyen módon vették föl, vagy nem. Ezt az emberek nem tekintik feltétlenül korrupciónak, de valójában, amikor nemzetközi szinten felmérik, akkor ez is benne van a magyar teljesítményben.
Ennek a megelőzésnek a része az, hogy egy módszertani útmutatót készítettek, hogyha jól tudom, a nagy beruházások integritása érdekében?
Ez egy további másik kérdés.
Gondolták úgy, hogy itt szükség van egy módszertani útmutatóra?
Nem, így az országgyűlés hozott ebben határozatot, mégpedig úgy, amikor annak keretében, hogy az olimpia megrendezése látókörbe költ, akkor azt mondta a parlament, hogy jó, legyen ilyen, de kérik, hogy a számvevőszék ismerve a korrupció elleni tevékenységében elért eredményeket, elismerve azt, akkor ebben vonjanak be bennünket. És ennek a keretében kezdtük el, hogy mi is, hogy az olimpia a sok nagy beruházás, és ezért a nagy beruházás...
Hát, hogy egy nagy.
Egy nagy, de sok-sok projektből áll, és nagyon sok nagy értékről van szó egyszerre, viszonylag szűk időkörben, tehát ezért érdemes megvizsgálni a világban ez, hogy történt, egyébként mindenhol elég sok baj van vele, és legyen a magyar olimpiai pályázat, majd pedig ha megnyerjük a végrehajtása, egy példaértékű abban, hogy a már első perctől fogva a korrupciós kockázatok számba vannak véve, és azok a nemzetközi tapasztalatok, amely korábbi szervezőknél is tapasztaltuk, meg más nagy beruházásoknál, itt legyenek tudatos, megelőző lépések, a folyamatok úgy legyenek fölépítve, hogy ez szűkülhessen, és egyébként ennek most folyik a technikai felmérési lapjai és technológiának a kidolgozása, hiszen egy tanulmánnyal kezdtünk, de igazából itt konkrét eszközt szeretnénk a szervezők kezébe adni.
Beszéltünk, hogy ugye átláthatóságról is például az adóhatóságnak az ellenőrzése is szóba került, ugye egy minapi ügy, mit gondolnak önök, vagy mit gondol ön az adótitok intézményének a kiszélesítéséről? Mindenképpen az átláthatóságot szűkíti egy legalább egy bizonyos területen. Ugye a TAO-ról van szó.
Igen, de mindig ugye itt, ahogy én figyeltem a vitát is, és a jogászok érveléseit ebben, meg a politikusokét is, ugye mindig két olvasata van, vannak egyéni jogok, és vannak személyiség jogok, vannak üzleti szempontok, és vannak közérdek. És ennek a mixét kell megtalálni mindig. Tehát ezért én azt gondolom, hogy ez egy érdemi vita, eznek nincs egy aranyfonál, amivel meg lehet találni mindenkorra ezt a megoldást. Én azt gondolom, ez a vita is előrébb viszi azt a gondolkodásmódot, hogy akkor most mi is a közpénz, és a közpénze szemben pontosan mi is a követelmény, és ez hogy viszonyuljon akkor, ha ezt az ön adományáról van szó, ha mondjuk a ön hasznára történik, ha ön egy az ön gyermeke kap egy ilyen segélyt, akkor ez most kitegyük-e önt ennek a dolognak, hogy vajon joggal kapta-e, vagy nem. Én úgy gondolom, ez egy a korrupciós fogalomrendszer tisztázásához is jót tesz, másrésztről pedig azt a bizonyos eljárás technológiát, amiről beszéltem, ami a magyar történelemben 90-ig megtört ez a folyamat, ennek az újraépülése folyik. Szerintem ez fontos, hogy az országgyűlés évről évre visszatérve ezt megfontolja, újra gondolja, és a társadalom fejtse ki befolyásoló hatását.
Erre. Ha már itt tartunk, akkor ez persze egy elméleti kérdés. Mit gondol, hogy ugye mindannyian fizetünk adót?
Így van.
Az mikortól közpénz? Tehát például az én személyi jövedelemadóm, meddig az én pénzem, és mikortól közpénz?
Ugye itt nagyon érdekes fogalom, ugye azért nem árt a jogszabályokat betartani. A fennálló magyar jogszabályok a közpénznek az alapfogalmát azt az államháztartáshoz köti. De mi is azt mondjuk, hogy például a be nem fizetett adó is egyféle közpénz, hiszen az adó kedvezmények kérdése az tulajdonképpen az is járna az államnak is. Van, aki ezt nem így gondolja. Volt, amikor voltunk egy ellenőrzetnél, akkor azt mondta, hogy mi közünk van hozzá, hiszen akkor például biztosítani kell egy magáncégnek is a gazdasági elszámolásaiba való belelátását. Mert ha közpénz, akkor azt ellenőrizhető, és ha ellenőrz, akkor a számbevőszék is ellenőrz. De ez nem minden esetben van így. Tehát, vagy a mai jogszabályok nem így vannak. És vannak olyan közpénznek tekintett, most ugye látjuk folyamatok, mint a Nemzeti Bank alapítványainál, amelynél korábban ezt nem tekintették közpénznek, hiszen az államháztartáson körön kívüli a Nemzeti Bank részvénytársaságnak a pénze, és most ugye látjuk, hogy a alkotmánybírósági döntés után, ezért mondom, hogy egy fejlődési folyamat, most azt mondta ki, hogy ezt is közpénz természetű.
Hát, tehát vizsgálják az MNB alapítványokat, vagy vizsgálhatják az MNB alapítványokat
is? Csak ez mondom, közpénz természetű. Na, de akkor a közpénz természetűre nincs jogszabály, mert a jogszabály az a közpénzre van. Na most ezért mondom, hogy nem is ilyen egyszerű. Most nézzük a konkrét kérdését, igen. A Nemzeti Banknak korábban is voltak alapítványai egyébként, nem ellenőrizte az ÁSZ, mert nem ellenőrizhette. Ugye most a Nemzeti Bank elnökének a kezdeményezésére, amikor ez az egész dilemma felvetődött, akkor a parlament ezt behozta, hogy akkor jelöljék ki az ÁSZ-t, hogy ellenőrizze ezt. És akkor most azt kell mondanom, hogy alig 3 hónapja van egy törvény, amelyben kimondottan felkér, utasít bennünket, vagy inkább így mondom, lehetőséget teremt, hogy igen, az ÁSZ ellenőrizheti a Nemzeti Bank alapítványait. Most egyébként jeleztük akkor is, hogy az ellenőrzésnek ezt a programját ki kell dolgoznunk, hiszen mi mindig program alapján ellenőrzünk. Ez a program kész, és most már elkezdtünk alapítványokat ellenőrizni. Ennek részeként elindul hamarosan a Nemzeti Banknak, az alapítványainak az ellenőrzései.
Ha már az ellenőrzéseknél tartunk, viszonylag sok szó esik arról, amikor az ÁSZ ellenőriz valakit, akár egy szervezetet, vagy egy alapítványt. Viszonylag keveset hallunk erről.
Évi 800 szervezetet, csak hogy érezhető legyen.
Hogy mi történik ezután? Mi történik az önök megállapításai nyomán? Tehát valaki gondozza ezt, önök visszatérnek-e? Tudnak-e arról, hogy történtek-e személyi következmények, például egy állami vállalatnál? Módosultak-e a szabályok? Van-e itt érdemi visszacsatolás önökhöz?
jelentős előrelépés történt. Tulajdonképpen még a 2011-es alaptörvény, amelyik közpénzügyi fejezetet hozott, ebben és ehhez szorosan kapcsolódó első sarkalatos törvényként az új állami számvevőszéki törvény, az bevezette az úgynevezett következményekkel járó ellenőrzés fogalmát, amelynek a lényege az, hogy egyrészt az ÁSZ elnöke ellenőrzési tapasztalatai alapján az üzleti szférában is ismert, a könyvvizsgálóknál ismert management by letter, tehát egy figyelemfelhívó levelet adhat, amire 15 napon belül intézkedést kell tenni. Most az ÁSZ számadás keretében, már erről beszéltünk, 68 ilyen levelet küldtem ki, és most éppen már jönnek vissza nagy tömegbe a válaszok. Azt kell mondom, remekül működik. Tehát ez például ilyen nem volt ilyen intézmény, ez az elmúlt 5 évben már több száz ilyen született, nagyon jó tapasztalataink vannak, végül is szabálykövető állami vezetőink vannak, vagy intézményvezetőink vannak, azt kell, hogy hivatalnokaink vannak, kórházigazgatóink, mert ez mindenféle intézményt érintett és szervezett. Bíróságok, sorolhatnám, bírói vezetők, nagyon példás jogszabálykövető pedáns válaszokat kapunk. A másik eleme pedig, hogyha a jelentés maga, mert a programhoz szorosan kapcsolódó megállapítás van, ugye ahhoz külön javaslati részt is helyezünk. És a javaslatokra a törvény úgy fogalmaz, hogy 30 napon belül kell, ez korábban nem így volt, 30 napon belül köteles intézkedési tervet készíteni, ha nem, akkor visszaadhatjuk, és mindaddig követeljük, hogy megtörténjen. 99,9%-ban egyébként ezek mégis megszületnek. Ez tavaly 2000 darab volt, tehát azért, hogy darabszámot érzek, igen, ezt nyilván tartjuk, és utána pedig utóellenőrzésekkel folytatjuk. Ugye a törvény, hogy hatályosuljon, mi fölkészüljünk, gyakorlatilag tavaly óta elindítottunk egy nagyobb volumenű utóellenőrzést, önálló utóellenőrzéseket, és azt a tapasztalatunk, hogy az utóellenőrzésekben hát van ilyen is, olyan is, azt kell mondanom, nem tudok általánosságot mondani, hiszen eleve ahol sok probléma volt, ott általában nehezebben javulnak a dolgok is, viszont transzparens, tehát visszatudjuk, ez egy nyilvános jelentés, és visszatudjuk mutatni, hogy van. Most néhány helyen már mérlegeljük azt, hogy egyes önkormányzatoknál, intézményeknél, hogy bizony bizottság elé javasoljuk a témát vinni, parlamenti bizottság elé, ez a jogom, hogy ilyet is kezdeményezzek, hogy felhívjam a figyelmet, hogy a parlament akkor vegyen napira, én nem rendelhetem el, de kezdeményezhetem, hogy a renitens, nem jogszabályt követő, vagyont veszélyeztető, közpénzt veszélyeztető intézmények, önkormányzatok esetében, vállalatok esetében a parlament közvetlenül mondjon véleményt, és a parlamenttel egyetértés vagyunk, akkor én megtehetem azt, hogy zárolok pénzt is. Tehát fellépek az állami finanszírozó fele, hogy zárolja, ne fizessen ki számukra a pénzt mindaddig, amíg nem teszik helyre, nem állítják helyre a köpet. Tehát van egy nagyon erős eszközrendszer, amellyel, hát így van, fokozatosság elv alapján tereljük a rendszert.
Most, és lesznek ilyen eljárások?
Igen, most ott tartunk, hogy az utóellenőrzéseket nagyjából ki tudjuk értékelni, és látszik 2-3 olyan intézmény, amelyik most gorcsi alatt van, éppen elemzés alatt van, hogy ez megérette arra, hogy ilyen szinten is, hogy teszik, pellengére állítsuk őket.
Tudható már, hogy kik ők?
Nem, mert még nem hozott meg a döntés, de itt tartunk most. Tehát az 5 év alatt felfejlődött ez technológiájában, eljárásrendben, képességében, és a fokozatosság elvét is figyelembe véve, hogy van, ahol muszáj lesz ilyen intézkedést tenni.
Domokos László, az állami számvevőszék elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.